Sziasztok! Készültem a hétvégén az isetiszteletre, és hogy készültem, köszegés lesz a délután, és először éppen azzal végeztem, mert ott egyszerű volt a dolog, mert ott tudtam, hogy mi lesz, menjünk az Efézusi levéllel végig, és akkor hogyan menjünk végig mindig a következő rész, úgyhogy nem egy bonyolult felkészülni, olyan szempontból, hogy nem kell imádkozni és keresni azt, hogy mi legyen. És aztán hogyan készültem arra, hogy akkor délelőtt pedig mi legyen szombathelyem, mindig a délutáni kőszeg jött elém újra meg újra. És igen, annyira nem hagyott békén, hogy most kivételesen ugyanaz lesz szombathelyen, mint kőszegem, vagy kőszegem, mint szombathelyen, tudják ezt mondani pontosan, mindegy. Sőt, még a jövő hétre is áttolok belőle, mert annyira megfogott engem, meg sok szempontból összekapcsolódik az Isten megtapasztalásával is, úgyhogy végül nem tudtam szabadulni ettől, hogy ne ez a téma legyen. Úgyhogy most bekapcsolódunk kicsit az Efézusi levél tanulmányozásába. Kicsit gyorsan beszélek, pedig nem ittam kávét, csak egy teát, de mindjárt lassítok. És ez az Efézusi levélben a 4. fejezet 17-től 19-ig levő szakaszig az, amit fel fogok olvasni. Azt hiszem, hogy talán mibe is raktam oda a szövegek közé, de mindjárt kiderül. Igen, ki van vetítve. Így hangzik. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodások szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Isten tetsző élettől, mert megmaradtak tudatlanságukban, és megkeményedett a szívük. Mivel erkölcsi érzékük eltompult, bujdalkodásra adták magukat, mindenféle tisztátalanságot művelve mohóságukban. Kellemes téma, igaz? Jól hangzik az igevers. Összefoglalóként azt a címet írtam neki, hogy a lelki érettség 5 hiánya. A jó hír az, hogy jövő héten meg arra lesz majd szó, hogy aztán pedig 5 olyan dolog, vagy azok a dolgok, amik meg amellett szólnak, hogy milyen módon tudunk lelkileg érettek lenni, és ez mit mond arról az ige, tehát úgy van a levél is maga felépítve, hogy erről beszél először arról, hogy mi az, ami arra utal, hogyha a lelki érettség hiányzik belőlünk, aztán pedig az, hogy mi az, amikor megvan. És mi az, hogy lelki érettség? Hogyan fogalmaznátok ezt meg? Amikor már belül elég piros, igaz? Nem gyerek például, aha. Betölt a 18. évet. Nem egy egyszerű kérdés, hogy mitől vagyunk lelkileg érettek, igaz? Hogy mikortól lehet valaki azt mondani, hogy ő már lelkileg érett. Van, aki úgy fogalmazza ezt meg, hogy valaki akkor érett lelkileg, ha már valaki megtért mellette. Én tudom azt, hogy mikor tért meg először mellettem valaki, amikor addig vertem a fejét a Bibliával szinte, és milyen fejét nem értesz már, térjél már meg, hogy megtért, és nagyon nem voltam lelkileg érett. Úgyhogy nem hiszem, hogy ez egy jó mérce lenne. Az sem egy jó mérce, hogy azt mondjuk, hogy elvégzett egy teológiát. Egyrészt, mert nem ott lesz, aki lelkileg érett, hogy elvégeztem, másrészt egy csomó lelkileg éretlen ember elvégzett teológiát. Ez sem jó mérce. Azt is mondhatnánk, hogy amikor már valamilyen tisztséget kap a gyülekezetben, de ez sem igazából jó. Úgyhogy nagyon nehéz megfogalmazni, mi az, hogy lelki érettség, hogyan lehet ezt elérni. Úgyhogy én néztem azt is, hogy milyen az, ami a lelki éretlenség. Mert sokszor könnyebb megmagyarázni valamit az ellentettjével, akkor jobban meg tudjuk érteni, mi az, hogy mi a másiknak a jelentése. És a lelki éretlenségre azt írtam fel magamnak, hogy olyan állapot, ami nem harmonizál Istennel, vagy ahogy korábbi versekben van azt a közéken nézni, most lehetett nem néztük, hogy nem méltó hozzá, vagy nem méltó ahhoz az elhíváshoz, amivel elhivattunk. A lelki éretlenség az, amikor nem méltó az elhívás az, amivel Isten elhívott minket. Persze ez is önmagában egy elég ilyen tág fogalom, de talán kicsit jobban segít már értelmezni azt, hogy mi az, ami nem harmonizál Istennel, vagy ami nem méltó ő hozzá. És persze erre azt mondhatnánk, hogy hát az igazság, az életem nagy része nem méltó Istenhez, mondhatnánk ezt, igaz? Mert a hétköznapi életben, és most azt, hogy elmegy dolgozni, és akkor csinálom azt, amit csinálok. Ez hol méltó Istenhez? Vagy éppen reggelit készítek. Hát ez nagyon méltó Istenhez, igaz? Tehát amikor azt gondolkodunk, hogy mi az, ami méltó Istenhez, ami jól harmonizál vele, akkor mindig ilyen szent képek vannak a fejünkben. Képzeljétek el, hogy milyen mondjuk az oltár áldozat, a papotnak a munkája a templom sátornál, vagy a sátor templomnál. Hogy kb. Arról szól, hogy össze-vissza vaddossák az állatokat, folyik a vér mindenhol patakokban, ég el, büdös szaga is van, és akkor ez méltó Istenhez, igaz? Mind a kinézet, mind a szag, mindenfajta vizuális hatás, az azt mondanám, hogy ez nem illik hozzá. Persze benne van az, hogy igen, így ér el a mi bűnünk, benne van az, hogy kb. Ennyit élet meg hasonlók, hogy nem a mi föld életünk kulcs benne, hanem inkább Istennek a szentsége. Tehát nagyon sok képi világ van abban benne, ami az folyamat lezajlott. De nagyon más van a fejünkben az, hogy mi méltó hozzá. Általában az emberek fejében az van, hogy mi méltó Istenhez, és ezért épültek, mondjuk úgy a katolikus templomok, ahogy épültek, a nagyság, annak a tekintélyessége, az, hogy minden aranyjal van bevonva, az nem azért van, mert annyira sokat ér az mindaz. Azt akarom, hogy körülbelül ilyen egyforintos érméből be lehet vonni egy egész ilyen oszlopnak a mindenfajta díszeit aranyjal, mert annyira hártya vékony, hogy igazából nem sokat ér magában az vagyonba. Tehát, hogy nem úgy értékes, de mégis próbálják Isten nagyságát kifejezni az ilyen szép dolgokkal. És benne az van egyébként, hogy ez bizonyos szempontból nagyon jó, és van, aki számára ez fontos is, de hogyan tudjuk magunkat így bevonni aranyjal? Hogyan tudjuk magunkat így méltóvá tenni Isten számára? Hogyan tudjuk magunkat harmóniába hozni Istennel, amikor valóban szinkronban vagyunk vele? És az Isten megtapasztalása anyag az pont erről beszél, hogy hogyan tudsz Istennel szinkronba kerülni. Hogyan tudod megérteni azt, hogy mi az ő szándéka és akarata, hogy aztán te is azt szerint gondolkodj. És akkor azt nézzük, hogy milyen a lelki érettség, akkor azt mondhatnánk, hogy olyan, ami szinkronban van Isten. A lelki éretlenség az, amikor az nincs szinkronban ővele, amikor itt valami hiányzik. És igazából azt mondja Isten, hogy van egy elhívás a felénk. Van egy általános, egy generális elhívás a mindenki számára, az, hogy az ő gyermekei legyünk, az, hogy hozzá kapcsolódjunk, az, hogy megismerjük őt, meg persze van a speciális elhívás is. És itt azt látjuk ebben a szakaszban, hogy van 5 hiány, ami megmutatja, hogy ebben az elhívásban, ebben a szinkronizációban, ebben a méltóságban valahol problémáink vannak, vagy defektusaink. Aztán majd komoly leírás kapunk a gyakorlati keresztényeket nézve a következő héten arról, hogy milyennek is kell lennünk. Az majd abban segít, hogy mire törekedjünk, most pedig az, hogy mit ismerjünk fel abb tekintetben, ami nem harmonizál Istennel. Na, nézzük meg ebben a részben akkor, hogy mik azok, amik a lelki éretlenségre utalnak, amiket, hogyha észreveszünk az életünkben, akkor mindenképpen foglalkozni kell velük. Fontos, hogy ez nem olyan, ami így hirtelen megjelenik, hogy egyik aztán másik, hanem ez általában egy folyamat szerint tud szépen felépülni bennünk. Ugye minden olyan dolog, ami lassan épül ki bennünk. Nem ilyen világgyorsan, hanem szépen lépésről lépésre halad az egész folyamat. Na, az első ezekben az a szinkron hiánya. Ugye azt mondja, hogy többé nem élhettek úgy, hogy a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. És elkezdtek rajta gondolkodni, hogy mik azok a hiába való gondolkodások. A mai társadalomban miket neveznénk annak? És nem kérdezem, hogy sorjátok fel, mert akkor lehet, hogy valaki mond valamit, és másik azt mondja, hogy az biztos, hogy nem az, és akkor ebből összeveszünk rajta inkább. De hogy nagyon könnyű belemenni hiába való gondolkodásokba. És sajnos néha hajlamos vagyok erre. Szeretek elveszni a részletekbe. Szeretek olyan dolgokkal is odafigyelni, hogy az már pedig nem úgy van, hogy. És akkor néha elgondolkodom, hogy van-e ennek értelme. És most már kezdek ebbe jól haladni. Éppen tennap este is volt egy olyan, hogy valaki írt egy szerintem hatalmas nagy baromságot. Elkezdtem írni egy fejemben hosszú szöveget. És 5 csó után mondom, van ennek értelme. És inkább kitöretesen, mindig maradjon úgy. Gondolja azt, amit. És annyira könnyű belemenni hiába való gondolkodásokba is. Annyira könnyű belemenni felesleges teológiai vitákba is. De amikor ez történik, akkor igazából a lényeget veszítem el, hogy nem Istenre fókuszálok, hanem már egyéb dolgokra. Olyan bokba megyek bele, aminek nincs haszna, vagy nincs értelme. És is mondhatnám, hogy ha nem látszik a különbség a te életed, meg egy random ember élete között, akkor nincs meg a szinkron. Ha nincs különbség, aközött, hogyan te élsz, meg aközött, hogy más emberek élnek, akkor nem látszik az a fajta szinkron, ami közted és Isten között van. Akkor nem látszik a különbözőség, hogy te mitől vagy. Nem különb, hanem másabb. Mert nem különbek leszünk Istennek a kezében, nem leszünk mi kiválóbbak őnála, hanem másabbak leszünk. Nem arra hív minket, hogy mi legyünk valami, szándékosan mondom, egy büszke ária faj, hogy mi legyünk azt nagyszerű keresztények, hanem azt mondja, hogy legyetek olyan, akik hozzám hasonlítanak. És erre hív minket. És nagyon könnyű ebbe a csodába beleesni. A nemzeti keresztény nacionalizmus az most egyre jobban dívik, egyre több országba. Persze volt már éppen közel 100 évvel ezelőtt, és ami nagyon durva égi feletté ment el. Most újra kezd elhatalmasodni különböző helyeken ez. Különböző kultúrán keresztül is, tehát nagyon sok helyen, nem csak egy-két országba. Meglepő, hogy mennyire tombol ez. De hogy azt gondolják sokszor emberek, hogy ilyenkor van a hitem, meg a viselkedésen szinkronba. És ez téves. Isten tapasztalásában is jó párszor elő fog ez jönni ez a téma, ez a kérdés. Hogy vajon mennyire van a te hited szinkronban tetteiddel? Mennyire élsz úgy, mennyire cselekszel úgy, majd ilyen másik hónapban fogunk ezt látni, hogy valóban arról beszél a te életed, amiket a szavaid elmondanak. És hogyha nem látszik a különbség az életem meg a másik, másik ember élete között, akkor vagy nem vagyok szinkronba, vagy teljesen téves a hitem. Mert ez is lehet, hogy téves a hitem. A kettő közül valamelyik akkor felütötte a fejét az életedbe. Mert a hited meg az viselkedésed szinkronba kell, hogy legyen egymással. Nemrégen valaki mondott ilyen kis rövid tanítást, abban az volt benne, hogy mi lenne akkor, ha gyülekezetbe bejönne ide egy pár. Istentésztel közben neki állna itt csókolózni. És nem egy esküvő van éppen, tehát nem egy mennyegzőről van szó. Akkor mit szólnánk hozzá? Mondjad? Ja, arrivederci. Elköszönöm tőle. Ugye? Azt mondanák, hogy hát biztos nagyon szeretik egymást, jó, hát friss házasok, mindegy kicsit engedjük. Aztán tovább mennek, neki állnak levetkőzni, és neki állnak más dolgot is csinálni. Mit szólnánk hozzá? Ugye, egyre kiakasztóbb. És aztán persze az ember, aki beszélget a másik is kérdez, hát nem engednénk az ilyesmit. Akkor miért van az, hogy ezt vasárnap nem engedjük, de hétfőtől szombatig simán engedjük, akármikor a tévébe is nézzük is. Sőt, még várjuk a következő heti alkalmat, hogy mi fog majd kijönni belőle. És nézzük azt, hogy akkor mások mit csinálnak máshol. Nem is a gyülekezetünk nappaliába, de az életünk nappaliába nézzük a tévén az ilyeneket. Ott miért engedjük? És aztán hozott egy csomó más példát, és most nem sorolom a különböző példákat, de hogy mennyi mindenre mondjuk azt, hogy nem engedjük a gyülekezetbe, de otthon mégis engedjük. Mennyire van szinkronba az életünk azzal, amit hiszünk, és mennyire idomul a társadalomhoz. És most nem azt mondom, hogy innentől kezdve adunk ki egy listát, hogy milyen filmek és sorozatok vannak betiltva, nem ez a lényeg, benne értsétek jól, hanem az, hogy valóban akarjuk és keresjük ezt a fajta harmóniát az Úrral. Hogy hozzá akarjuk hangolni magunkat. Mert lehet, hogy éppen szinkronban van, csak éppen nem megfelelő dolgokban. Lehet, hogy éppen a munka, a végzettség, anyagi évek, hogy aktuálisan divatos dolgok azok, amikkel mi szinkronizálni akarunk. Lehet, hogy mi abba keressük a szinkront. És könnyű beleesni egy gyülekezetként is abba, hogy azt mondjuk, hogy legyünk contemporary magyarul? Kortárs, köszönöm. Hogy legyünk nagyon kortárs gyülekezet, legyünk olyanok, akik mindenben aktuálisak, akik mindenben hozzáhangolnak a mai társadalomhoz. Legyünk olyanok, akik aztán tényleg odaideszkednek. És akkor azt mondjuk, hogy akkor majd ettől leszünk mi igazán jók, mert akkor mindenben jól illeszkedünk hozzá, és nagyszerűen harmóniába hozzuk a gyülekezetet a társadalommal. A mi magában nem rossz az, hogyha éppen ugyanazt gyakoroljuk a mindennapokban, mint a gyülekezet, mint a mindennapokban, olyan szempontból mondjuk, hogy képzeld, hogy azt mondanánk, hogy gyülekezetbe csak úgy lehet jönni, mint ahogy 150 évvel ezelőtt mentek az emberek. Ez furán hangozna, igaz? De nézzétek meg mondjuk a papoknak a ruháját a katolikus templomban. Az mi? A második, harmadik század ruházata. Mert akkor voltak inkább a csúcson, és akkor ötször egy nagy felemelkedés. Nézzétek meg mondjuk az evangélikus gyülekezetnek a szolgálatnak a ruháját. Nézzétek meg a református gyülekezetnek a ruháját. Mind az annak az időszaknak a ruházatát hangsúlyozza ki, amikor éppen leginkább dominánsak voltak, és leginkább csúcson voltak, akkor nagy növekedés indult el. És mi a baptistáknál a standard vasárnapi viselet? Ugye nem ez, normál lelkésznél, csak én nem az vagyok. Ugye, igen, öltöny, fehér ing, nyakkendő. Mert mikor voltak a baptisták úgy igazán nagyon erőteljesek? A 19. század második felében, annak is főként a vége fele. Amikor a társadalomban az volt a megszokott normál ünnepi ruházat. Normál ruházat, nem ünnepi, a normál ruházat. Abba jártak az emberek, ugye egyébként ugye, a hétköznapokon, ha éppen nem a munkában dolgoztak, nem kéggalérosok voltak. Ezért aztán az lett a baptistáknak a standard ruházata. És hogyha azt mondjuk, hogy maradni akarunk, hogyha szinkronban akarunk lenni a mi csúcsidőnkkel, akkor felveszünk a lelkész felvesz olyan ruhát a baptistáknál, amilyen ruhát a másik felfelkezni, és így tovább. De azért vagyunk normál hétköznapi ruhában, mert normál hétköznapi módon szeretnénk megjelenni a hitünket ma is. Úgyhogy nincs ilyen szempontból ebben jó esetben különbség. De hogy mivel akarjuk szinkronizálni magunkat? Istennel? Vagy a társadalommal? vagy éppen a mi nagy múltunkkal keresünk a szinkront. És itt jön be a kérdés, hogy akkor én mihez akarom magamat illeszteni. Mert hogyha az ilyen dolgokhoz, akkor az én viselkedésem és az én tetteim is azokkal lesznek szinkronba. Akkor igaz leszünk ránk az, amit az igeves mond, hogy hiába való gondolkodások szerint élünk. Úgyhogy amikor arról van szó, hogy mik az ismertető jelei, mik a lelki érettségnek öt hiányának a jelei, akkor az egyik az, amikor rossz dologgal akarom magam szinkronizálni. És ez lehet ugyancsak rossz dolog az, hogy azt mondjuk, hogy mindig ilyen volt a gyülekezet. Akkor most is ilyenek kell lenni. A Tézeusz hajójának a paradoxonnak, aki olvasta, az ugyanerről beszél, hogy akkor most nekünk meg kell-e őrzünk a régi hajót, vagy sem. Vagy éppen nekünk az teljesen újra kell csinálnunk valamiből. Mivel akarod te magadat szinkronizálni? A hited és a viselkedésed szinkronban kell legyen egymással, úgyhogy akkor azt kérdezem azt, hogy szinkronban van-e az életed Istennel, az ő tervével? Szinkronban van-e a hited és a viselkedésed egymással? Mennyire illeszted magad Isten igéjéhez? Vagy mennyire olvasod és ismered Isten igéjét ahhoz, hogy azzal szinkronizál tud önmagad? Mennyire van ott a hétköznapodban, hogy mindig, mint egy tükör beletekints, és azt mondta, hogy igen, nekem engem Isten ilyennek hív, ilyennek akar formálni. És ilyen melyik az egyetlen támadó fegyver a Bibliában, a lélefejezetek közül? Ugye, a kard Isten igéje. És képzeld el, hogy milyen kardod van neked. Mennyire masszív, mennyire kijelzett a kardod. Tegyük fel azt, hogyha tudsz egy vagy kettő bibliai igéverset fejből, amit tudsz bármikor használni, hogyha éppen már nehéz helyzetben vagy kísértés, vagy éppen valaki már rákez a hitedre, akkor van neked egy ilyen kis műanyag recés pengéjű kis késed, amivel arra jó, hogy a spártugó husikát el tud vágni, mert az is annyira kis semmi, hogy az könnyű elvágni vele. Mert hogy azt mondod, hogy hú, hát te már kicsivel több igéverset tudsz, akkor már kicsit jobban aztán van egy zsebkésed, van mondjuk egy ilyen svájci bicskád, amivel tudsz néhány dolgot csinálni, egy pár dologra alkalmas. Tehát, hogy van mondjuk egy fenszígelseket, tudsz, akkor olyan jobban kinéző késed van, de picike semmit sem ér igazából, medve ellen nem hasznos, majdnem kipróbáltam. Vagy lehet, hogy azt mondod, hogy van nálad egy ilyen igaz nagy pallós, egy ilyen 150 centi hosszú alibrot megemelni is, mert annyi igével rendelkezel. Mennyi az, ami ott van a kezedben? És amikor ott van a kezedbe, mennyire van az életed szinkronban azzal? Mert ha maradunk ennél a példánál, ez mutatja azt, hogy mennyire tudod jól forgatni ezt a kardot. Mennyire hasznos. A Braveheart, a Rettetetetlen című filmet, nem tudom, ez aki látta, jó régi film, valószínűleg sokan láttátok már, mert már több kéz van a legjobb, ez már haladunk. Ugye abban van egy ilyen rész, amikor William Wallace, azt hiszem, hogy hitták, leveszi a nagy pallost a hátáról, megpörget, és elhajtja, és ó, bele a földbe, legyezünk mindenkit. Most nem az, hogyha felhajtósra gondolok, hanem az akkor elhajtósra. És egyes a fejében hallottam, aki megkezdett, hogy de miért ott alul a kardját? Azért, mert nem tudja használni, neki az túl nagy. Neki ennek nincs értelme, hogy azzal harcolni, nem tud vele harcolni, mert nem hozzáillő. Mennyire hozzáillő a te kardod az életedhez? Mennyire van szinkronba kettő egymással? Mennyire ismered úgy Isten igét, hogy ez valóban hatással legyen rád, hogy formáljon téged, hogy ne hiába való gondolkodások vezényelje téged, hanem Isten igéje formája is alakítsa a te életedet. Szinkronban van-e az életed Istennel, és az ő tervével, és az ő igéjével. Következő, a megértés hiánya. Erről a részről is beszéltem már egy gyülekezetben, úgy csak most mindenképpen visszakadom azt hozni számotokra, ő fent. A megértés hiánya, ugye azt mondja, hogy az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Isten tetsző élettől. Durván hangzik, nem? Az elméjük a sötétség borult, és elidegenedtek az Isten tetsző élettől. És ugye az lehet a fejünkben, hogy ha ez a második csak, akkor milyen durva lehet, miért mondom azt, hogy a hívők számára az Istennel kapcsolatról beszélek most. Még a szinkronnál könnyen azt mondjuk, hogy ott még meg tud élni a szinkron, hát oké, ez előfordulhat az életemben is, de azért nem áll, hogy sötétség borul az elmémre, meg elidegenedek Isten, tehát az biztos nincs ilyen hívő kapcsán. És nagyon szélsőségben tudunk ilyenkor gondolkodni, hogy csak azokban gondolkodunk, de hadd mondjam másként, hogy valaki, amikor ez van az életében, akkor azt jelenti, hogy nem érti Isten elképzelését, Isten akaratát az életére nézve. nem érti Isten elképzelését és az akaratát az ő életére nézve. Amikor arról van szó, hogy sötétségburgóra és elegedik az Istennek tetszőjét, akkor nem arról van feltétlenül szó, hogy most te totál távol akarsz Istentől, és neki állsz csirkéket áldozni meg egyebek, hanem az, hogy egyszerűen csak nem tudod, hogy mit akar Isten. Nem hallod már azt, nem vagy ilyen szempontból szinkronban vele. Az elméjük sötétség borul, hogy nem látnak tovább annál, mint ami őket érdekli. Ne úgy gondolj erre, hogy akkor nagyon, nagyon pogány, nagyon távoli, nem tudom, ilyen orgiákat tart, meg nem tudom, miket még lehetne felsorolni. Ne ebbe gondolkod, csak az, hogy nem lát tovább, mint ami őt érdekli. Amikor egy hívő ebben az állapotban van, akkor megint csak problémás. Akkor már igaz rá a megértés hiánya, hogy nem érti, mit akar Isten. És miért az, hogy olyan helyzetbe kerülünk, hogy nem értem, mit akar Isten. Csak abban gondolkodom, hogy én mit szeretnék. Hogy az én fejemben mi jár. És miről beszél Isten, az Isten tapasztalása tanfolyam? Arról fog majd beszélni, hogy a mi akaratunkat, a mi szándékunkat, a mi életünket Istenhez igazítsuk. Hogy ne azt keressük, hogy mit szeretnék mi, hanem hogy hol cselekszik Isten, és aztán ahhoz csatlakozzunk. Nem az, hogy én mit akarok, hogy ő mit akar. Nem, hogy mi az én tervem, hanem mi az ő terve. Nem, hogy én hol akarok csinálni valamit, hanem, hogy ő hol cselekszik. És amikor a megértés hiánya van, akkor nem értem azt, hogy nekem arra van szükségem, hogy Istenhez csatlakozzam. Hanem hívom Istent, hogy csatlakozzon ő hozzám. Uram, gyere, áld meg azt, amit csinálunk. Gyere, nézem, milyen ügyesek vagyunk, aztán akkor nyomd rá a pecsétet. Küldjél adást. És akkor azt csodálkozunk, hogy miért nem történnek meg a dolgok. És ha imádkozol, akkor csak azt kérdezed be mindig Istent, hogy Uram, mit tegyek ebben a helyzetben? És nem pedig az, hogy Uram, te mit cselekszel most éppen ebben a helyzetben? Pici különbség, de épp elég ahhoz, hogy a megértés hiánya megjelenjen. Hogy ne azt nézzem, hogy ő mit csinál, hanem hogy azt nézzem, hogy Uram, hol tudnál kisegíteni? Gyere, Uram, kell egy segítő kéz. Meg egy láb, meg még egy kézen, még egy láb, meg úgy minden. Hogy az megvalósuljon, amit én szeretnék. És Isten tapasztalásában benne van az, hogy mi Isten akarata az életeddel? Ha rossz a kérdésed, rossz a válasz is. Kérdés előtt ellenőrizd, hogy helyén való a kérdésed. Istennek kell a középpontban lennie, nem az én életemnek. Aki majd először megtalálja a könyvbe ezt a részt, az kap egy sárga, vagy piros hangszórót, úgyhogy készültek mindenképpen. És bennem az, hogy rossz a kérdés. És ha rossz a kérdés, akkor rossz a válasz. Ha rossz kérdést teszünk fel, akkor arra nem lehet jó válasz. Akkor arra nem lesz jó válasz. És néha azt mondjuk, hogy Isten hallgat. Isten nem hallgat, csak azt mondja, hogy várom már, hogy jó kérdést tett fel. Rossz dolgot kérdezel. Én nem ezt cselekszem. Én nem ott vagyok. Ez a te gondolatod. Szóval ne azt keresd, ami téged érdekel. Azt keresd, ami Istent érdekli. Ahol ő dolgozik, ami őt foglalkoztatja. És hogyha azt éled meg, hogy nem növekedsz, akkor, hogy nem érted Istent, akkor könnyen lehet, hogy ezen a területen van a küzdelmeid. A megértés hiánya van. Hogy nem érted, hogy mit akar Isten. Ha azon van küzdelmed, hogy nem hallod Isten hangját, akkor nagy esélye a megértés hiánya van jelen. És akkor a legjobb recept, vegyél részt Isten megtapasztalási tanfolyamon, hogy ezt ebbe javulja. Ez a reklámhelye. A következő, a hármas, az a formálhatóság hiánya. Úgy folytatja a 18. vers elején, hogy megkeményedett a szívük. Jó hangzik a kemény szív, igaz? Az olyan jó kis masszív, kis erős. Kőszívű ember fiait, talán mindenki olvasta, én szándékosan nem, mert kötelező volt. De hogy a megkeményedett szív, az ugye az olyan, azt mondjuk, hogy az olyan nem annyira pozitív. Az a görög szó, amit használt, az a porózis. És ez, tudom, ez is volt már itt a gyülekezetben, de mondom újfent, hogy emlékeztető ilyen szempontból, hogy olyan, mint az oszteoporózis. Ugye azt már jobban hallottuk sok helyen, a csontretikulásban ez megvan, és azt gondoljuk, hogy a csont egy kemény dolog, ugye? De igazából a csont az nem egy kemény dolog, ez egy nagyon rugalmas dolog, egy nagyon flexibilis dolog az életben. Pont az a lényeg, hogy rugalmas legyen, azért, mert azáltal, hogy rugalmas, azáltal tud nagyobb terheket megtartani. Ha nagyon merev lenne, könnyebben törik. Azáltal, hogy rugalmas, több terhet tud megtartani, nem mondjuk az orvosunk megszáfolva, vagy éppen rábolyant, hogy így van-e. Hogy az a kulcsa, azért tud masszív és erős lenni. Mert megvan a kellő rugalmassága a merevség mellett, a tartás mellett. És hogy a csont elkezd porózussá válni, úgy elkezd veszíteni a rugalmasságából is. És hogy veszít abból, ugye a teherhordó képességéből is veszít. És egyszerűen könnyebben törik el utána. Tehát az oszteoporózis csontritkulásnak pont az a probléma, hogy könnyebben sérülnek, hogy aki ennél szenved, egy eséstől akár már simán eltörik a különböző csont, akár több csont is a testben. És a csont is ilyen szempontból már nem olyan formálható, és ugyanaz a gond a szívvel is. Ugye a szív is, amikor megkeméredik, amikor ilyen porozis lesz a szívben, megkemered a szívük, akkor már nem formálható. Akkor már nem tud jól működni. Amikor megkeméredik, az azt mondja, hogy nem kész változni. Nem kész formálódni, azaz már nem azt veszi a fejébe, a szívébe az ember, az illető, hogy eldöntötte, hogy már pedig én így gondolkodom, már pedig emmel kitartok, és nem akarok változtatni ezen. Nem akarok illeszkedni másokhoz. És amikor megkeméredik a szív, az nem arról szól, hogy totál kőszívű, és mindenkit elutasít, hanem csak az, hogy már nem akar formálódni. Sokszor azt gondoljuk, hogy ez másokra igaz. De mennyire könnyen vagyunk mi is ilyenek, nem, hogy nem akarunk formálódni. Bejön valaki a gyülekezetbe, ez ilyen mindegy, majd is elmegy. Nem baj, nem ide való. Tegnap volt a Székesfehérváron az új lelkész Merényi Zolynak a beiktatása, és pont volt erről szó a gyülekezetben, hogy azért tölt el a személy, hogy kimozdítsa a gyülekezetet a mostani állapotából. Nem azért, mert rossz állapotban van, hanem azért, mert mindig arra van a lelkész, hogy kimozdítsa a megszokott állapotából, hogy még egy lépéssel tovább lépjen a gyülekezet. És amikor jön egy személy, aki ki akar mozdítani a megszokott állapotból, az bizonyos szempontból egyfajta komfort feladásával is jár. Mert már megint mást akar. Helyen volt eddig jó, mi? De hol voltunk eddig, most mit akar piszkálódni? De az a funkciója a lelkésznek, hogy felkészítsen, hogy alkalmasat tegyen, hogy megalapozzon, és így tovább van egy csomó nelejre az igében. És nem csak a lelkésznek, hanem a vezetőnek, meg a szolgálat, hanem mindenki másnak. És sőt, ez a dolgunk egymás életében, hogy ebben részt vegyünk. Hogy ne hagyjuk, hogy megkeményedjen a szív. Ami mindig maradjon formálható, hogy keressük mindig azt, hogy mi Isten szándéka, mi az ő akarata. És igazából a kemény szívnek az a problémája, hogy már nem fog tudni jól pumpálni. Egyre kevésbé pumpál jól. Amikor szív megnagyobbodás van, szívizom megvastagodik, az is az arra benne, hogy már nem tud olyan kevesebbet is tud pumpálni, és közben nem tud annyira jól dolgozni. És amikor kemény szív lesz, akkor nem lesz életfenntartó szerved. Akkor nem lesz az, ami a keringés biztosítja. Amikor megkeményedett szíved lesz, akkor a lelki életet kezd elhalni. Akkor nem jut el mindenhova a vér, az oxigén, az élet. Amikor hagyod, hogy így keményen váljon a szíved, és nem leszel formálható, akkor elkezdenek elhalni dolgok. Pont most olvastam, tegnap vagy ma valamit nap, minden, nem tudom, amikor Sánta Xenia a neve a hölgynek. Megjegyeztem a nevet, hogy Sánta, az jó, mert ugye hegymászó egyébként. És ő felmászott az egy 8. legmagasabb hegycsúcsra, és elmondta azt, hogy milyen volt számára az egész, elmondta azt is, hogy hát már a végén vagy tüdőembolat, vagy most tudom, amit kapott, tehát hogy elég rossz, tehát valami hasonló dolgot, tehát nem olyan kellemeset, meg egy pár része elkezdett elfagyni, meg lefagyni, és hogy hát aztán végül is szegény Sánta is legyen, de nem lett az egyébként, tehát kórházba is került, de hogy a hidegben a szív már nem tud mindenhova vért keringetni, és elkezdenek egyes részek elfagyni, elkezdenek elgyengülni. Hogy már csak a lényeges részben megy a vér. Képzeljétek, az agy is ugyanígy működik. Hegymászok szokták ezt elmondani, hogy ha elmész egy magasabb hegyre, akkor egyre kevésbé tudsz gondolkodni. Pont Sterczer Hilda mesélte azt, hogy a barátnőjével ment egyszer, hát mentek többen hegyet mászni, felmentek az a barátnője, aki nagyon jó a sudokuban lednezebeket oldotta meg, felmentek az alaptából 5500 méterre, ott már csak a közepes sudokokat tudta megoldani. Mentett tovább a következő a kettes táborig, ott már csak a nagyon könnyűekkel tudott immelámmal megbirkózni, azt akkor már 8000 méter körül volt, akkor már két hegyű szám összeadása nem ment neki. Nem azért, mert meghűlt fent, hanem azért, mert akkor már annyira kevés volt az oxigén, a szervezet csak arra fókuszált, hogy a létfenntartás megmaradjon. És amikor elkezdünk hitben megkeményedett szívekké válni, és a formálhatóságnak a hiánya megjelenik, akkor még megvan a létfenntartás, hogy oké, elmegyek a gyülekezetbe, de már csak az én helyemre. Megy a korrid, de legközelebb, de hamarabb jövök, nehogy leüljön a helyemre. El is mondom Jóskának, meg a Gazsinak, hogy leültök a helyemre. És hogy már az lesz bennünk, hogy csak az alap, ami megvan bennünk, már csak az. A új éveket már nem kell, mert azt már meg kéne tanulni, az nem érdekel. A megnyertek ilyen új ember, ilyen hülyeséget szövegel. És már elkezdünk nekiállni ilyeneknek, hogy már minden zavar, ami más. Már csak a minimumnak akarom megállni, hogy nincs bennünk formálhatóság. És ilyen szempontból az a kemény szint elkezd nem pumpálni, nem megy az éltető oxigén mindenhova, és elkezdünk roncsolódni. És amikor valaki azt mondja, hogy ez vagyok én, ilyen vagyok, ez van, fogadjátok el, ezt kell szeretni. akkor azt mondja, hogy én ilyenné keményedtem meg, és nem akarok változni. Én már nem akarok formától lenni. Elvárom azt, hogy fogadj el engem ilyennek, hogy te legyél formázható, hogy hozzám milleszkedj, de én nem fogok olyat megtenni. Ezért van annyi fafeje, hogy gyülekezetben is persze. És ez azt mondod, hogy nem hagyod, hogy Isten formáljon téged. Úgyhogy a harmadik ilyen pont a formálatosság hiánya. Aztán ez tovább fokozódik, amikor már nincsen más csak a létfenntartás alapszintje, akkor eljutunk utána a bűn felismerésének a hiányához. Ja, azt mondja a 12. vers elején, hogy erkölcsi érzékükben eltompulva. Ha az erkölcsi érzék tompul, akkor már az nem jelez. Akkor már nem fog tudni észrevenni azt, hogy valami problémás. Sokan összekötték Isten lelkét az erkölcsi érzékkel, a lelkiismerettel. Hogy akkor már nincsen, ami jelezzen számodra. És el lehet folytani a lelkiismeretet. El lehet tompítani. Meg lehet tanulni süketté válni iránta. Ahogy nagyon könnyen süketté válunk, ugye, különböző egy dolgokra, és akár a hajtalokra, a bolt előtt már nem halljuk meg, hogy kiveszekedem, annyira megszoktuk már a hangjukat, akár hogyha a vasút mellett laksz, akkor már süketté válsz a vonat hangjára, és már nem zavar, akár a feleséget hangjára, vagy bármi egyéb már dologra, könnyű megtanulni süketté válni. Hogy megtanulunk ilyen dolgokat, hogy már nem veszem észre. Mert már nem akarom hallani. Már nem akarom, hogy az zavarjon engem, hogy ez frusztráljon. És már nem figyelek észre, sem veszem. És ha jelez, akkor se veszem észre. És ugyanilyen ez a dolog, az erkölcsi érzékükben eltompulva, az erről beszél, hogy már nem fogom észrevenni. Már nem ismerem fel a bűnt. Már nem fogom megnevezni, nem annak nevezni, vagy már relatívvé válik számomra. Már nem fog annyira zavarni, már megszokod. Emlékeztek még a pap is az irodatnak a példájára, amikor bennül a plébánián. Most nem mesélem még egyszer, akinek nem emlékszik rá, az majd szól, azt elmesél az alkalom végén, mert már szóval kétszer is mondtam, hogy az elmúlt egy évben. De hogy könnyű megszokni, hogy ott van, hogy jelen van. Könnyű megszokni azt, hogy valami, hogy mindig itt van velünk. Mindig így volt. És tudom már, hogyan nem megszoktuk, hogy mindig így volt. Nálunk ez nem volt akkor a probléma. És emlékszem arra, hogy még a pápa gyerekezetben volt egy ilyen, hogy egy hölgy elveszette a férjét, utána aztán megismerkedett egy másik férfival, és elkezdtek együtt élni. És mondom, hogy ez hogy jött ez így össze? Esetleg egy esküvő vagy ilyesmi. Hát, igazából mind a kettőn szeretjük egymást, és már voltunk házasok, már nem akarunk megint összeházasodni. De hát azért mégis ugye a Biblia, meg Isten, meg... A gyülekezet, ahol a felmenőim élnek, ott is van ilyen, és ez nem volt gond. Akkor itt miért az? És annyira könnyű megszokni, hogy ez máshol is volt, akkor nem probléma. És egyszerűen az erkölcsi érzékünkben eltompulva, elkezdjük elfogadni ezen dolgokat. És el tud, meg el is fog egy idő után vinni téged az oda, hogy már belemész a bűnbe. Hogy már megszokottá válik, hogy része az életednek. És nem vezetem végig az ilyen folyamatokat, mert nem akarom eldumálni az időt ilyennel, de hogy mennyire könnyű ebbe belemenni, nem? Mennyire könnyű megszokottá tenni magunk számára az ilyet? Mennyire könnyű azt mondani, hogy igazából ez a normális, a társadalomban is. Akkor miért ne lenne nálunk is az? És aztán azzal folytatja, bocsánat, még a 12. versből még azt hadolosan hozzá, mielőtt következőre átmegyünk, azt mondja, hogy erkölcsi érzékében eltompulva, és így folytatja, ezért erkölcsi érzékében eltompulva, gátlástalanul mindenféle tiszteletadatlan tevékenységre vetemednek nyerességvágyukban. Ott van még ez a nyerességvágy is, ez nagyon fontos szerintem hozzá. Azt mondja, amikor megjelenik az eltompult erkölcsi érzék, amikor ez elkezd tompulni, akkor nem lesz már gát. Nem lesz már olyan, ami elválasztana attól, vagy visszatartana téged attól, ami nem helyes. És eljutsz oda, hogyha nincsen gát, akkor mi leszel? Gátlástalan. Könnyű már tovább menni. Akkor már könnyen belemész a tisztátalan tevékenységebe, és akkor gátlástalanná válsz, akkor eljutsz oda, hogy már nem akarsz elállni a bűnnek. Először még akarsz, utána azt mondod, hogy ellen akarok állni, de tetszik az is, amely túloldalon van. Aztán egyre jobban elkezdesz átnézegetni. Aztán azt mondod, hogy mégis miért ne? Azt mondtam, átnyúlszom túloldalra, hogy nekem ez kell, és megszerzem a szomszédnak a tökét is. Vagy a dinnyét, az jobb. A dinnyét, és akkor azt ellopom, és az enyém lesz. És akkor megeszem otthon. Oh, de fincsi! És hogy szépen lassan, hogy egyre jobban változik ez bennünk, hogy akkor mi az, amit szeretnénk megszeretni, és hogy eltompul bennünk az érzék, és előbb-utóbb már nem is akarsz elnállni, és azt mondod, hogy az a másik két dinnye is elrohadt nála, úgyse figyel rá oda, miért ne vinném akkor ezt el? Csak annyi kéne játszunk ezt a szomszédhoz, hogy elked a dinnyejét, nem? Hogy neki úgyse kell, akkor hadd egyed már meg. De nem, szépen mindig kicsit tovább mész az egésznek, és eljutsz oda, hogy már nincsen benne gát, és gátlástalanná válsz, és akkor eljutsz oda, hogy nem akarsz ellenállni a bűnnek, hogy nincs benned ez a törekvés. És a tisztátalan tevékenységre vetemetek nyereségvágyukban. Nekem az kell. Drágaság. Meg akarom szerezni. Bármit megtennék érte. És nagyon egyszerű jött az erkölcsi érzékekben eltompulvától odáig, hogy nekem az a nyereség. Pedig mit mond a Biblia? Hogy a halál kit érdekel? Az semmi. Még az a lény nyerek. De akkor Krisztusra ott lehetek. Nekem igazából a halál meg Krisztus a nyereség, mert végre nem csak így távolról, hanem színről színre láthatom majd őt. Mennyivel másabb a nyereségnek a jelentése, nem? Hogy mit nyerek belőle. Hogy Krisztus nyerem belőle, vagy valami földi anyagi dolgot. Valami, ami igazából bűnbe visz minket. És az a ötödik, az pedig a mértéktartás hiánya. Ezért elköltségekben eltompulva, gátlástól mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemednek nyereségvágyukba, amikor már nem lesz benned mértéktartás. Gátlástalanná válsz, és elindulsz a mértéktartás hiányában. Tehát a nyereségvágy az nem feltétlenül csak pénz lehet. Az igazából bármi lehet. Bármi, amivel te nyersz, amivel neked egy kicsit jobb lesz, ami neked többet ad. Mondjátok, hogy nekem ez kell. Csak egy picit kell csalni, és akkor már jobb lesz nekem. Igazából nekem ez jár. Miért ne csinálnám azt? Miért ne érnám a munkahelyen, akkor kicsivel hosszabban az úti költségelszámolást? Csak egy plusz csomag papír a munkahelyről, úgyis nekem is kell. Mégis otthon is mondtam múltkor, akkor miért ne mindig honnan is egy kicsivel többet? Miért ne lehetne akkor már annyival, hogy megveszi a cég, de én is használom? És így tovább, és lehet egy csomó dolgot felsorolni. És persze van ennek jogi lehetősége, amikor valóban lehet, de valamikor meg azt mondjuk, hogy szeretném ezt kihasználni. És mert a mértéktartás elkezd elveszni, és dolgozunk ebbe. És nyereségvágyból már nem Isten szava lesz a mérték, hanem valami más lesz a mérték, a mérőzsinór. Már máshoz mérjük az életünket. Elveszíti ezt a szerepet az ilyen személy életében, hogy az ige lesz a mértékzsinór, és máshoz akarom viszonyítani a dolgokat. Már nincs meg Isten mértéke, nem az igazi dolgokat, hanem a nyereségváltás, nyereségvágy az felülír mindent, és nincs mértéktartás. És ilyenkor az irigység, ilyenkor az, hogy ha egy tesóval jó dolog történik, akkor nem tudsz már törölni a másikkal. Akkor az a mellett, hogy miért ő, miért nem én? Nézd már. Most ért meg. Isten miért őt áldja meg? Uram, milyen dolog már ez? Mert itt vagyok 20 éve, még áltatnám engem is a kicsikét végre. És aztán nekünk egy ilyen dologba. Imádkoznak másért, értem, és imádkozhatnának ám. Nem mondtam ezt senkinek se, de miért nem veszik észre? Milyen közösség ez, milyen gyülekezet ez, nem látják a szenvedésemet. És aztán elkezd bennünk mindezt dolgozni, hogy csak azért a fejemben, hogy nekem mi lehetne ebből, nekem miért nincsen olyan. Én miért nem élem meg ezt, én miért nem kapok ilyet. Aztán megjelenik ez egyéb területen is, hogy neki állsz úgy dolgozni, hogy te kapod az előléletet, és más helyet elnyomva a másikat. Vagy hogy nem érdekel, hogyha mondjuk feladok egy csomó mértéket, vagy éppen elvet, csak növekedjen a vállalkozásom. Hogy az mozgat már, hogy téged ismerelek el, hogy te juss előre, mindenen keresztül. Nem számítanak már a határok, nincsenek már mértékek. És amikor ezek a dolgok megjelennek, ez az öt pont, aztán kiírtam ötöt egybe is, a szinkron hiánya, a megértés hiánya, a formálhatóság hiánya, a bűn felismerésének a hiánya, és aztán a végén a mértéktartás hiánya, ez mind olyan terület, ami, hogyha jelen van az életedben, akkor az nem azonnal, de szépen lassan eltávolod Istentől. És a szinkron hiánya nem veszed észre egyből. Nagyon lassan élnik az meg, nagyon lassan fogod észrevenni. Általában akkor, amikor már baj van. De olyan könnyű elveszíteni a szinkront Istennel. Amikor már csak közel megyek hozzá, de nem vele. Hogyha Győrből mész lefele, akár többnél, akár Pápára, akár Veszprém, egyéb helyekre, akkor együtt megy a két simpár. És aztán szépen kinézel át, hogy jó, megyünk egymás mellett, tök jó, akkor egyre haladunk, akár Budapest, akár mondjuk délre. Lehet, csak vuff, elfordul. De nagyon hosszan együtt megy a két simpár. Nem tűnik fel, jó helyen vagyok, igazából ugyanabban az irányba haladok, nem? Amerre a többiek is. Jó felemegyek. És hát a vonat az nem így fordul, hogy hanem szépen lassan fordul a vonat. És a mi életünkben is érzem, amikor szinkronizálva, akkor szépen lassan elfordul. A megértés hiány ugyanez, nem az, hogy nem értesz semmit sem, akkor már nem arra akarsz, hogy már más megy a hangsúly. A formálhatóság hiány, amikor elkezdesz megkeményedni a szíved, amikor nem veszed észre azonnal, mert csak egy icipicit keményebb, de szépen lassan mindig csökken. Ugye, mint amikor érszőkület van. Ugye, van mondjuk fel 10 mm-es ér, és egy nagyon vékony kis réteg lerakódik rá. Nagyon kis minimális vékony réteg, alig fogod észrevenni, nem fogod észre, most nem az, hogy szemmel, hanem egyébként nem fogod annyira megérezni, mert nagyon picikét rakódik le. De kicsivel kisebb lesz az átterhez képessége. Amikor csak 1 mm rakódik le, akkor az szinte semmi, igaz? Vagy fél-fél milliméter, vagy 1 mm-re csak ilyen az átmérő. De ez már azt jelenti, hogy akkor mondjuk már 19%-kal csökkent az átterhesztési kapacitás. Ha 10 milliméter 9 milliméter, 19%-kal kisebb az átterhesztési kapacitás. Nem fogod észre, mert lassan, 9 milliméter 10, nincsen különbség, igaz? És tök egyszerűen tud megjelenni a forgalmatosak hiányában, amikor keményedik a szív, hogy már az apróbbiseket nem veszed észre. A bűnfelismerések a hiány, amikor már ott tart az, hogy tudom, hogy ez nem jó, de... és neki játsz magyarázatokat találni rá. Akkor már megint csak kezd el gondolkodni azon, hogy oké, hol tértem el. És a végén a mértetartás hiány, akkor már ott vagy, akkor mondasz magadnak, hogy oké, akkor mit is mond Isten igéje, mi a mérték? És ez az öt dolog olyan dolog, amit magadtól nagyon nehezen fogsz észrevenni, de a közösség az segíthet ebben. Akár az Isten tiszteleteken, a másokkal való együttlét, akár az, hogy beszélgetsz a másokkal, együtt imádkoztok, akár a házi csoport, akár bármi egyéb ilyen felület. Amikor engeded a másikat belépni az életedbe. És nem olyan jó engedni másokat belépni az életedbe, mert csomó mindent meg fog látni. Amikor ezt teszed, az egyfajta önvédelem. Amikor engeded a másokat az életedbe, az egyfajta önvédelem. Mi úgy képzeljük el, hogy az az önvédelem, hogy inkább nem engedem be a másikat. Nehogy meglásson valamit, nehogy valamit aztán szememre hányjon, nehogy aztán felhánytorgasson nekem. A valódi önvédelem az, amikor beengeded a másikat, és hagyod, hogy ott legyen. Amikor megbízol a testvéredben, hogy valóban vasalélesítik a vasat, és legyítésélesíti a másikat. Amikor kéred az Urat, hogy Uram, vizsgálj meg engem, ismerj meg engem, hogy nem elke téves úton, vezess az örökkévalóság, úgyhogy ez tök szépen hangzik, de hogy hagyod el azt, hogy Isten azt mondja, akkor most oda küldöm melléd a Jóskát meg a Pistát, majd ők megvizsgáljanak. És azt mondod, hát őket ne, ők nem elég jók. És ne kell azok ezzel agyalni. Hagyjuk-e Isten számára azt, akár a testvéren keresztül, akár a közösségen keresztül, akár más emberek által, hogy ezeket a dolgokat átnézik az életünkben. Azért, hogy ezek ne vigyenek el minket Istentől. Mert hogyha hagyjuk, hogy elvigyenek, akkor a lelki érettségöt hiány közül jelenik meg valamelyik. És ha ez így történik, akkor szépen elkezdünk távolodni Istentől, elkezdjük elveszíteni vele a kapcsolatot. És akkor nem fogjuk tudni megélni azt, amiről majd a jövő hét fog szólni, hogy hogyan éljünk Isten tetszése szerint. Imádkozzunk most ezért. Uram, a mi szándékunk az, hogy a te tetszésed szerint éljünk, hogy a te hozzád, te veled legyünk szinkronban, te hozzád kapcsoljunk, hogy veled legyünk egy hullám hosszon. És szeretnénk, Uram, valóban azt keresni, hogy mi az, ami a te szándékod, a te akaratod. De ez kell, Uram, annak is a meglátás, a megértése, hogy mi az, ami ettől minket távol tart. Mi az, ami minket a lelki kiskorúságban, az éretlenségben tart. Kérlek, segíts, Uram, abban, hogy egyrészt vegyük észre ezeket az életünkben, másrészt pedig, hogy legyen bizalmunk egymás felé abban, hogy engedjünk be olyan embereket az életünkbe, akik tudnak minket helyes módon megvizsgálni igazsággal és szeretettel, és segítenek nekünk helyreállni. És Uram, kérlek téged arra, hogy te is vizsgálj meg minket, hogy te is ismerj meg minket, a fejünket, az elménket, a gondolatainkat, a tetteinket, szűrd meg ezeket, és Uram, vezess minket a lelked által, és egymás által az örökké valóság útján. Amen.